Dalos Anna, ahogy mondtam, a vendégem, a lendületkutató csoportnak a vezetője.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Egy zenetörténeti kuriózum és csodálatos dolog történt a Tudományos Akadémián belül. A rockzenével, illetve a könnyűzenével kapcsolatban egy konferenciátok volt, Szörényi fellépett, és még előadást is tartott, vagy egy kis beszédet, illetve egy honlap is készült, egy jó pár évre kaptatok egy kutatási ösztöndíjat. Tehát minden, ami a zene, 60-as évektől, vagy hogy indultok? 20-21. Század?
Hát ugye az archívum neve 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, és mi mindennel foglalkozunk, ami a 20. és 21. században a zenében történt, így természetesen a könnyű zenével is, de nem csak ezzel, hanem gyakorlatilag minden zenei előadó művészet történettel, operett történettel, komoly zeneszerzéssel, és természetesen ez 1900-tól 2014-ig érvényes.
Tudod, mindig azok a legérdekesebbek, amik úgy kiverik a biztosítékot az emberek meg a zenészek életében. Nem tudom, hogy a komoly zenében volt-e ilyen, de a könnyű zenében egészen biztos, hogy aki mondjuk a 60-as évektől figyelemmel követte a könnyű zenét, akkor voltak tiltott listán lévő előadók, zeneszámok, zenék, szövegek, egészen vicces dolgok miatt letiltottak zenéket. Komoly zenében volt ilyen?
Igen, természetesen a komoly zenének is volt olyan iránya, amely hát nem biztos, hogy teljes mértékig a tiltott, de úgy az éppen megtűrt kategóriába tartozott, hiszen az, hogy magyar muzsikusok hogyan viszonyultak a demokratikus ellenzékhez, vagy egyáltalán a tevékenységük mennyire illeszkedett bele abba, amit a 60-as évek kultúrpolitikája megengedett, az a zene minden területén ugyanúgy megjelent.
Te nem élhetted meg a 60-as évek kultúrpolitikáját, mert utána születtél, de hát biztos, mint zenetörténész meg kutató foglalkoztál vele, tehát nagyon kevés dolog elég volt ahhoz, hogy mondjuk egy zene vagy egy zenész tiltó listára kerülhessen.
Igen, és más esetben pedig teljesen irracionális az, hogy valamit meg miért engedtek. Tehát ugyanúgy tiltó listára is kerülhetett volna bármi. Mondjuk gondolok itt, hogyha komoly zenéről beszélek, az új zenei stúdiónak, az experimentális zenéjéről, a Kécshez való viszonyáról. Mégis adtak hangversenyeket, sőt egy idő után a Zeneakadémián voltak estjeik, tehát...
Ez felértékelte a zenészeket, ha valakit tiltottak a közönség szempontjából?
A közönség egy részét bizonyára, igen. Tehát azt gondolom, hogy visszatérve az új zenei stúdióra, nagyon sokan azért jártak az ő Rottenbiller utcai koncertjükre, mert ez kicsit olyan tiltott ízű valami volt, és ez természetesen nagyon fontos volt.
Most hallgassunk meg egy dalt együtt, ami tiltott listán volt az 50-es évek után született. Csak azért, mert utána majd jön a reklám, de hogy hallgassuk a szövegét. Boros Mirjana, ahogy lesz, úgy lesz, szerintem mindenki ismeri ezt a dalt, tehát hallgassuk reklám, és utána mindenki emésztheti, hogy a szövegére érdemes figyelni, és talán erről is tudunk beszélni akkor. Dalos Annával végighallgattuk az előbb ahogy lesz, úgy lesz című dalt, ami így első hallásra egy nagyon kis bárgyú szövegnek tűnik, mint egy ilyen szerelmes történetről lenne szó. Vajon akkor miért döntött úgy a 60-as években a Kádár rezsim, hogy ez tiltott dal?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, ugye ez a szöveg és a zene közti különbséget nagyon jól megmutatja, mert a szövegbe sok mindent bele lehet látni, vagy bele lehet értelmezni, ami nem biztos, hogy egyébként benne van. A zene az sokkal szerencsésebb ebből a helyzetből, mert nem lehet tudni, hogy a zene maga mit fejez ki. Azért, hogyha az ember ezt a számot elemzi, úgy most megpróbálok így rögtönözni egy elemzést, akkor azért azt el lehet mondani, hogy itt a zene is egy kicsit korábbi korra utal vissza, valamilyen módon a 30-as évekre, mint ahogy a szöveg is visszafele néz, hogy a mamája mondja el, hogy vannak a dolgok, és hogy voltak akkor, és hogy lesznek vajon ezután. És azt hiszem, hogy a kádári Magyarország nagyon félt ettől, tehát a 30-as évekkel való szembesüléstől. Tehát tulajdonképpen ezért lehetett az, hogy hát persze egy ideig tiltott volt ez a szám.
A könnyű zene volt az, amiben nagyon-nagyon beleavatkoztak a kádárik. Tehát most az ifjúsági park jut eszembe. Tehát onnantól kezdve, és aki kicsit is idősebb, az pontosan emlékszik rá, hogy Farmerban nem lehetett bemenni, nyakkendő kötelező volt. Én emlékszem arra a nagy balhéra, amikor az ifjabb Rajk Lászlóékat francia barátaival együtt talán a farmerér, vagy azért megverték és kidobták igen, őket. Igen. Tehát a kidobó embernek is nagyon fontos szerepe volt, és ez egy teljesen legális dolog volt, hogy a kidobó embernek nem tetszett valaki, jampecnak, vagy huligánnak, vagy hippének gondolt, és kihajította. Tehát, és annyira figyelték a könnyű zenét, tehát a társaságot is.
Ez nyilvánvalóan azért volt, mert nagyon hamar rájöttek a kulturális politika vezetői, hogy ez rendkívül népszerű, és a fiatalokat nagyon vonzza. Tehát úgy, attól féltek valószínűleg, hogy nem fogják tudni kezelni ezt az egész helyzetet, hogy itt kialakul egy olyan kulturális közeg, vagy egy olyan kultúra, amit ők nem tudnak irányítani. És mivel rendkívül népszerű volt, a fiatalokat nagyon vonzotta, mert a fiatalokat valamilyen fajta új közösségi élménnyel látta el, ezért muszáj volt valamilyen módon felügyelni.
Emlékszem rá, ki mit tud, amikor elindult. Tehát az is egy ilyen központi irányítás volt. Tehát tulajdonképpen mindent a rendszer, az acélék irányítottak a tánciskolától kezdve. Tehát amikor rájöttek, hogy ez egy milyen nagy közösség, és mekkora hatalom lehet egy ilyen ifjúsági erő, akkor előre menekültek, mert elkezdték irányítani. Hogy...
Csatornákat igen, csinál. Csatornákat. Tehát ezek fajta olyan csatornák, ahol ki lehet engedni a benn szoruló feszültséget.
Arra emlékszel-e, amikor Koncz Zsuzsának megjelent, mert te nem vagy egy könnyű zene rajong, ezt így tisztáztuk, az Amerika című dal, amit utána nem is nagyon játszottak a rádiók. Na, emlékszel rá?
Nem, erre nem emlékszem.
Akkor hallgassuk meg a dalt, és akkor egy kis szövegelemzést megint kaphatunk. Ez csak egy kis ízelítő volt, hát ez már halálos bűnnek számíthatott egy ilyen dal.
Azért azt hiszem, hogy nem. Szóval... Természetesen ez a kádári Magyarország számára ez az Amerika jelenség, hogy az ugye a szabadság hazája, és hogy az emberek számára ez egy szimbolikus kép, hogy Amerika, ez is egy veszélyforrás volt, de azért én azt gondolom, hogy hát ez azt hiszem 80-as évek, ugye igen, ez a már... szám. De hát azért az már nagyon a végjáték időszaka. Egyszerűbb volt hagyni, és azt mondani, hogy énekelje a Koncz Zsuzsa, és szeressék ezt az emberek, mint ebben valamilyen módon beleszólni.
Arra nem emlékszem, hogy mikor volt. Erdős Péter, amikor hagyott egy dalt, de talán nem emlékszem, hogy melyik volt ez a dal, de rákerült egy lemezre, amit utána bezúztak. És ezért a prémiumának, vagy a jutalmának a felét elvették, mert hogy nem volt eléggé meggondolt. Hát, hogy rátjuk nem játszottak bizonyos dalokat, ez biztos, de hogy ilyen volt a rendszer, így torolt meg bizonyos dolgokat. Na most te, aki 70 után születtél, és kutatod ezt a kort, könnyű, komoly zenét, mit gondolsz erről a világról? És amit még nem mondtam, mert azért az élet sűrűjébe belecsöppentél, édesapád Dalos György, általam nagyon szeretett és tisztelt író, aki ugyancsak a történelem meg a politika kicsit áldozatává vált, nem is él Magyarországon már egy hosszú ideje, de hát te a saját bőrödön is megélted ennek a rendszernek a borzalmait.
Igen, hát ugye én a 70-es években születtem, úgyhogy én azért a kádári Magyarországot csak gyerekként tapasztaltam meg, persze így visszagondolva történészként sok mindent érteni vélek, vagy sok mindent gondolok arról, hogy milyen volt az utolsó másfél évtized. Nagyon érdekes, amit itt említettél a rádiókról és a lemezpiacról. Ugye eleve nagyon különböző volt, hogy mit engedtek meg a rádióban, és mit engedtek meg a lemezen. A lemezeken tulajdonképpen többet engedtek meg, és hogy milyen különös korszak volt ez, az pontosan mutatja, hogy azért az egy piacorientált hanglemezgyártó vállalat volt. Tehát, hogy az, hogy a prémiumból Erdős Péter mit kapott meg, és mit nem, az azért volt fontos, mert a hanglemezgyártó vállalat kapitalista piacban gondolkodott. Na most ez nagyon pontosan megmutatja ennek a 70-es, 80-as évekbeli Magyarországnak ezt a sajátos kettősségét, hogy egyfelől igen, a hatalom próbálja irányítani, és kézbe akarja venni, hogy mit szabad és mit nem, másfelől viszont mégiscsak igazodni kell a világhoz, és muszáj elfogadni azt, hogy igen, kapitalizmus van, és valahogy a piacot tekintetbe kell venni.
De az az érdekes, hogyha így visszanézünk a múltra, hogy a rádió, hogy a rádióban milyen zene, vagy egyáltalán milyen szöveg mehet, hogy ezt mennyire tudták ellenőrizni, hogy hát rémesen hasonló dolgokat kezdünk most megélni, hogyha a közmédiát figyeljük, mert ott is egy elég kemény, legalábbis ott dolgozó kollégák még ezt mesélik, vagy azt mesélik, hogy nagyon kemény cenzúra most, amit mi hallhatunk a rádiókból, vagy a tévékből, most a közmédia csatornákra gondolok. Tehát nagyon jó kis tanáraik voltak azoknak, akik most ott vezetőállásban dolgoznak, tudják, hogy mit kell csinálni, mert csak vissza kell nyúlni az ehhez a kádárrendszerhez.
És hát arról még nem is beszéltünk, hogy cenzúra, hogy hát ami ennél sokkal veszélyesebb, az az öncenzúra. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon inkább az a probléma, hogy az emberek a sejtjeikben már hordozzák azt, hogy van öncenzúra, és nekem kell először végig gondolnom, hogy mit szabad mondanom, és mit nem szabad mondanom, vagy mit szabad tennem, és mit nem szabad tennem.
És ez a félelem miatt sokszor sokkal erősebb. Tehát lehet, hogy a hatalom többet engedne, de én már megjedek, mert féltem azt a...
És biztos, hogy a kádári Magyarországon ez ugyanígy volt.
Az egészen biztos. Hát én dolgoztam. Egy nagyon vicces mondás jut eszembe Kádártól, amikor úgy lazulni látszott egy picit a rendszer, és már lehetett hosszú hajjal mondjuk a fiúknak különböző szórakozó helyeken megjelenni, és úgy emlékszem, amikor úgy kacsintott egyet a Kádár, és azt mondta, hogy na jó, legyen hosszú haja, csak legyen tiszta, mossa meg. Tehát,
és végül is igaza volt, ez a lényeg.
Viccesen, akkor most már vicces, de hát akkor ez egy rémálom volt, hát a fiúk az teljesen kardjukba dőltek, hogy le kell vágni a hajukat. Nagyon szépen köszönöm Dalos Annának, olyan sok mindenről lehetett volna még beszélgetni, hiszen van egy weblapotok, azt azért mondd el ennek.
Igen, tehát hogyha az interneten beírják, hogy Magyar Zenei Archívum, akkor rögtön láthatják a honlapunkat. Ezen látható az is, hogy milyen programjaink vannak, és egyáltalán hogy mivel foglalkozunk.
És hát szerzőknek az önéletrajza, meg szerzemények, tehát ez egy nagyon-nagyon gazdag kutatás, ami persze még nem ért véget, mert még két évet
2017 nyaráig.
Hát még sokáig is.
És egyébként hamarosan meg fog jelenni a honlapunkon egy nagy oral history gyűjtemény, ahol könnyű zenészekkel készült nagy interjúkat olvashatnak, úgyhogy érdemes
nézni. Ez egy kincs, amit csináltok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm.